Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Madocsai Bea vagyok. A Katolikus Rádió felvételeiből összeállított mai műsorban június 16-ára szombatra egynapos programot ajánlok, melynek középponti témája a hála.
Hogyan változna egyén, közösség, társadalom, ha hálásabbak lennénk mindazokért a dolgokért, amelyekért joggal lehetünk hálásak?
Fiatalok figyelmét hívjuk föl az augusztusi lengyel-magyar ifjúsági zarándoklatra, amire most lehet jelentkezni.
Gyertek velünk zarándokolni. Varsói városnézést szervezünk, és utána a gyalog Csesztohovában, ott is kicsit pihenünk, és vissza Magyarországra.
Egy szeptemberben induló képzésről is szó lesz, mivel arra is most várják a jelentkezőket.
Ez is egy olyan utoljárás legyen egy egész esztendőben, ami valódi megtérést hoz meg, és valódi felismerést az életükben, hogy megismerjék az Urat, hogy jobban megismerjék az Urat.
Készítsenek elő íróeszközt, hogy följegyezhessék a hallott információkat. Például az Emmanuel közösség idei nyári táboráról, amit ezúttal a Balatonparton tartanak, és megnyitják kapuikat a családok és az egyedülálló szülők és gyermekeik előtt. Az egyhetes lelki gyakorlatot és nyaralást ötvöző tábor mottója, amit a helyszín is sugall, meghívtál, hogy vízre lépjek. A teljes családok az Emmanuel közösség honlapján jelentkezhetnek, azaz az emmanuel.hu oldalon. Az egyedülálló szülőknek szóló tudnivalók a következő oldalon találhatók: www.avelap.hu. Ékezet nélkül irandó, tehát avelap.hu. Ha már az Emmanuel közösségnél tartunk, 17 és 30 év közötti fiataloknak zarándoklatot szerveznek Franciaországba, Paray-le-Monialba, ahol alakok Szent Margitnak megjelent Jézus, hogy megmutassa neki az embereket szenvedélyes szeretettel szerető szívét. Erről is az emmanuel.hu oldalon találják meg az információkat a fiatalok fül alatt. És ha már zarándoklatról és fiatalokról van szó, egy másik, nekik szóló ajánlatom is van. Zarándoklatra készülnek magyar és lengyel fiatalok augusztusban, akikhez lehet csatlakozni. Jelentkezni most érdemes, mert az utazást kedvezményes áron most szervezik.
Szabszél Pável atya, Varsai pap vagyok.
Én Rétleki András vagyok, és négyszer voltam azon a zarándoklaton, amiről most beszélgetni fogunk. A Varsói Egyetemi Lelkészség szervezi. A zarándoklat ugye a Częstochowai Mária kegyképhez megy, ennek magyar vonatkozása is van, ugye a Pálos rend által.
Igen, hiszen a Pálos rend az egyetlen magyar alapítású rend, és a lengyel pálosok is Magyarországról érkeztek Lengyelországba.
Igen, nagyon jó hely magyaroknak, lengyeleknek ott tudunk találkozni, és az zarándoklat után van egy nagy mise, körülbelül 300 fiatal pap, és kb. 100 000 fiatal ember egy misén, ez is jó tapasztalat mindenkinek.
Az ön nyelvismerete most nagyon jól jön ahhoz, hogy szervezze ezt a zarándoklatot. Mióta van ilyen zarándoklat, amelyben magyar fiatalok is részt vesznek?
Már régebb óta van, magyarok 16 éve folyamatosan vesznek részt rajta. Van egy hivatalos magyar-lengyel csapat ebbe a zarándoklatba, az aranycsapat.
Mit jelent az, hogy aranycsapat?
Ez igazából egy szervezési kérdés. 3800 ember zarándokolt például tavaly ezen a zarándoklaton, ez nagyjából megegyező szám szokott lenni, és a 3800 ember csapatokra van felosztva, ebből az egyik csapat az arany. Ugye ez a magyar-lengyel csoport, egyébként van például a ferenceseknek csoportjuk, szalvatoriánusoknak, ez is egy szerzetes rend, van a cserkészeknek, van a katonáknak, ezek a csoportok egymás mögött mennek, de külön részre osztva, és külön-külön vezetőik vannak. Például a magyar csoportnak Pável atya a vezetője, ő tart beszélgetéseket, konferenciákat, hitbeli kérdésekben. A zarándoklat ideje alatt ő vezeti az egész csoportot, ő fogja össze.
Hány kilométer ez, és hány nap alatt teszik meg?
300 kilométer Varsótól, 10 nap. De utolsó nap körülbelül 12 kilométer maradt. Csak Częstochowánál van szállásunk az utolsó éjszakán.
Volt már egy olyan találkozó itt Magyarországon, ami egy kicsit ehhez akart kedvet csinálni a fiataloknak. Mekkora érdeklődés volt?
Pilis Csabáról jön egy csapat, körülbelül 15 főből fognak állni. Ezen kívül most 5 emberről tudunk, tehát egy 20 fős csapat van jelenleg. Minden évben változó, hogy hány magyar van. Attól is függ, hogy éppen milyen szervezések voltak. A legtöbben eddig 70-en voltunk, de például tavaly 7 magyar volt, akkor nem volt szervezés, de most szervezünk erre csoportot, és remélhetőleg, hogyha valaki kedvet kap hozzá, akkor csatlakozni fognak még hozzánk. Létrehoztunk egy e-mail címet, amin felénk lehet jelezni jelezni, hogy ha valaki akar jönni, akár érdeklődni, ez a csoport nevünk után, egybe aranycsoport 2018, kukac@gmail.com. Varsóban lesz egy másfél napunk a zarándoklat előtt, amikor várost tudunk nézni, és erre kell szállást szerezni, ezt a Caritasszal karöltve Pavel atya fogja megtenni, vagy a plébánián fogunk aludni, és ehhez is kell ugye bár előre tudni a létszámot, hogy hány emberre számítsunk.
Magyar-lengyel vegyes csoport. Hogy szokott ez lenni? Hogy beszélnek egymással azok, akiknek nincs közös nyelvük? Vagy a fiatalok mind tudnak angolul?
Tudnak angolul, vagy pedig kezzel, lábbal, ceruzával is énekelünk, imádkozunk két nyelven.
András, erről van tapasztalata, igaz?
Igen, mindenféleképpen az angol az egy előnyös nyelvtudás ebből a szempontból, hogy egymás között tudjunk kommunikálni. Egyébként alakultak már baráti társaságok meg, hogyha jól tudom, párkapcsolatok is ki magyar-lengyel fiatalok között ezen a zarándoklaton, és kicsit tanulunk is egymástól egymás nyelvét. Jól összeszokott állni a 10 nap alatt a csapat.
Engem a zarándoklatnak a lelki oldala is érdekelne, mert azt értettem, hogy a fiatalok jól érzik magukat egymással, gyalogolnak is, ami sport, és jókedvűek, énekelnek, de mi az, ami igazán megérinti belül az embert egy zarándoklaton?
A legfontosabb, hogy naponta van Szentmise, mindenkinek van lehetősége gyönni minden nap az úton. Van füzős, reggeli ima, esti ima, amik 3 nyelv, rózsafűzzel, 2 tized lengyelül énekelünk, 2 tized magyarul énekelünk, és 1 tized csak imádkozunk latinul. És 2 nyelvű, irgalmas rózsafűzzel is, lengyelül és magyarul, nincs latin.
Pavel atyát annyival egészítenem ki, hogy egy gondolatébresztő beszélgetés sorozat is szokott lenni minden nap magyar nyelven, amit az atya szervez.
Most én arra gondolok, hogy aki hallgatja ezt a beszélgetést, akkor az egész eddig arra gondolt, hogy jó lehetősége, szívesen elmegyek, és amikor rátértünk a lelki részére, akkor azt mondja, hogy ajaj, itt imádkozunk, rózsafűzért mondunk, ez lehet, hogy már túl ájtatos dolog nekem.
Komoly lelki része van a zarándoklatnak, úgy gondolom, azonban ez csak előny, és nyilván olyan fiatalokat várunk, akik erre nyitottak. Én azt gondolom, hogy ez egy ifjúsági zarándoklat, aminek van egy ilyen célja, hogy már pedig ide az Istennel való kapcsolatunkat megyünk építeni, és ez ennek a lelkületébe beletartozik.
A fiatalokat vonza a radikalitás, a hit radikális megélése?
Van ilyen, vagy pedig csak turázni, jöttek, és az zarándoklat után pedig minden vasárnap szeretnék misére járni, naponta imádkozni, szeretnék találkozni, beszélgetni velem. Van ilyen utolsó napon Szent Gyanást tartoztam nekik, és ez igazi és nagyon fontos Szent Gyanás volt nekik, és nekem is.
András, amikor először látta a Częstochowai Fekete Madonna képet, maradandó élmény volt?
Őszintén, amikor először jártam itt, inkább az út tett rám nagy benyomást, az, hogy ott jártunk a Fekete Madonna képnél, kisebb dolog volt. Bár egyébként akkor még nem is nagyon tudtam, hogy hova is megyünk.
Én pedig 11 éves voltam. Először az zarándoklatról. Csodálatos volt. Gondoltam, milyen imádkozás lesz Fekete Madonna előtt, és bementem a kapolnába, és semmit sem tudtam szólni, csak kicsit sírtam, és 1 perc után kellett kimenni, és utána szeptemberben mentem, mint egy minisztráns vonattal mentünk oda, és próbáltam gondolni, ez pont így lesz, mint az zarándoklat után volt. Bementem a kápolnába nézni, ez normális ikon. 1 pillanat a Fekete Madonnával nézni a szemébe, és egyszer évente kicsit sírni. Ez nagyon-nagyon jó pillanat nekem.
Ezek szerint úgy van, mint a nagyon forgalmas kegyhelyeken, hogy terelik a tömeget a kegykép előtt, és tényleg csak egy-egy pillanat megállásra van idő, mert már tovább kell menni átadni a helyet másoknak.
Igen, a kegyképnél 1-5 percet szoktunk eltölteni körülbelül, és utána megyünk ki a zárómisére, valamint Częstochowát ilyenkor még 1 fél nap alatt meg szoktuk tekinteni.
Egy napon pedig 4-5 zarándoklát jön Częstochowába, és mindenki szeretne bemenni a kapolnába, azért csak 1 percet tudunk.
Történnek ott csodák?
Igen, van sok dolog a kapolnában, ajándékok az emberektől, akik nem tudtak rendesen hallatni, vagy volt probléma a szemeivel, nem tudtak normálisan járni. Volt rákos beteg is, sok nagy csodák van.
A fiatalok, akik ráadásul ennyit tudnak gyalogolni, valószínűleg egészségesek, de biztos vagyok benne, hogy ők is kapnak olyan ajándékokat, akár lelki gyógyulást is.
Hitbeli megerősödés, ezt tudom felhozni igazából, de ez mindenkinek úgy gondolom, hogy egyéni.
Volt egy csoport, ugye az első nap, ez nagyon nehéz, körülbelül 40 kilométer, mondták, hogy 35. Na, de hiszünk, hogy ez 40 kilométer. És estén mondták, kell visszamenni Magyarország, nem fogunk tovább menni. De hallották, hogy második napon a csoportunkban van esküvő. Érdekes volt nekik, az zándokláton esküvő, mondták, míg egy nap maradunk. Az esküvő után megyünk vissza. Az esküvő után az új pár mondta, hogy harmadik nap estén lesz csoportos lakodalom. Az is nagyon-nagyon érdekes volt nekik, milyen lesz. Lesz torta, fogunk táncolni, na, még egy napra maradunk. És az harmadik estén volt lakodalom. Néztek a kicsi könyvbe, hogy negyedik napon van csak 24 kilométer, és megszámolták, hát útfele van, hát maradunk. Nem mentek vissza.
Igen, gondolom, hogy ezt érdemes előre tisztázni a fiatalokkal, hogy itt bizony sokat kell gyalogolni.
Igen, és akkor itt lehet, hogy érdemes lenne kitérni még egy kicsit így a zarándoklat felépítésére. Tehát ez egy elsődlegesen ifjúsági zarándoklat, de 0-tól 85 éves korig mindenki megtalálható rajta. Maga a zarándoklat, bár egyébként egy hosszú és kemény út, úgy van felépítve, hogy a kisgyerekek és idősek is le tudják gyalogolni. Egy nap 5-6 szakasz van. Egy szakaszt körülbelül másfél óra alatt járunk le, ez ilyen 5-6 kilométer, nagyon ritkán 7-8. És minden szakasz között egy legalább fél órás megálló van, valahol másfél órás is, például az ebédnél. És lehet regenerálódni, valamint például a lengyeleknek egy nagyon jó gyakorlatuk, hogy ilyenkor táncolnak. Meg röplabdázunk, vagy focizunk, hogyha valaki hozott labdát, és nem hinné az ember, de ez is egy olyan dolog, ami kicsit földobja az embereket. A szakaszok között pedig nagyjából egy-egy csapatba sétálunk a többi emberrel együtt. Ilyenkor a csapat összetartó ereje azért a személyeket egyenként húzza, de hogyha valaki esetleg úgy érzi, hogy nem bírja, akkor két lehetőség van. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy lemarad, ez is megoldás, csak akkor hosszabb ideig fog tartani az út. Vagy pedig mindig viszünk magunkkal hangszórókat, és a hangszóróknak vannak kábelei. Egyébként ezen szoktunk zenélni, ezen mennek a konferenciák, és hogyha valaki például ezt a kábelt megfogja, akkor az egy megtartó erő, hogy már pedig ilyen sebességgel kell jönni.
És a holmit, amit az ember magával visz 10 napra, azt a hátán kell vinnie, hátizsákban?
Van teherautó, és persze minden cuccot nem kell naponta hozni. Első kobát, egy pohár, egy kanál,
tálat,
rozsafűzel, dokumentum, még pénz.
Meg egy üvegvizet.
Ennyi.
Minden nap csak a saját egy napra való dolgainkat visszük, ezek mindegy kis táskába elférnek. Az étkezés is úgy van, hogy helyi emberek folyamatosan felajánlanak nekünk nagyon finom helyi lengyel ételeket. Gyakorlatilag teljesen ki vagyunk szolgálva, este pedig a nagy csomagot a teherautóról megkapjuk.
Összefoglalva, mi az, ami miatt javasolják, hogy aki még nem tudja, hogy mit csinál augusztus 3-ától 15-ig, az gondolja meg, és ha úgy érzi, akkor jelentkezzen ebbe az ifjúsági lengyel-magyar zarándok csoportba.
Gyertek velünk zarándokolni. Varsói városnézést szervezünk, és utána a gyalog Csesztohovába, ott is kicsit pihenünk, és vissza Magyarországra.
Ez mindenek felett egyébként egy nagyon jó közösségi élmény, és egy nagyon, ha lehet így mondani, jó fejcsoportunk van, tényleg élettel teli és befogadó, és őszintén megélheti az ember a hitét, és nagyon jó beszélgetésekre kerül sor a 10 nap alatt. Nagyon bensőségesen összeforr a csoport, és Magyarországon belül én ilyen jellegű zarándoklattal nem találkoztam, ami a tágegyetemista ifjúságnak szól. 18-tól szűk 30 évig szoktak a magyarok jönni. Én úgy gondolom, hogy ez egy páratlan zarándoklat.
Magyar lengyel, két jó barát. Palagvengével betánki?
A 18-30 év közötti fiatalok a következő címre írva jelentkezhetnek a 10 napos augusztusi lengyelországi zarándoklatra, melyről a Varsói Pável atya, valamint Rétlaki András beszélt. Aranycsoport 2018@gmail.com. Megismétlem, aranycsoport 2018@gmail.com. Isten szeretetét, ma újra hall a szavát, imádd Ugye lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton és kifejtette az írásokat. Kérdezgették egymást a tanítványok, miután a föltámadt Jézussal találkoztak az Emmauszi úton. A Sömennöv közösség olyan képzést indít szeptembertől, mely abban segít, hogy akár mi is Emmauszi tanítványokká váljunk. A Biblia folyamatos olvasásával megújuljunk a lelki életben, megtanuljuk Istent mindenben megtalálni, azaz, hogy nekünk is lángoljon a szívünk. Hogy mindez hogyan lehetséges, arról Sóskuti Varga Gergely és Jeneiné kis Szebeni Zsófia beszél Hámori Kingának.
A közösségünkről csak annyit mondanék röviden, hogy ugye jezsuita alapítású, tehát számunkra nagyon fontos a képzés, ami ott van a közösség életében, mindannyiunk számára, akik közösség tagjai vagyunk, évről évre rendszeresen képzéseken, lelki gyakorlatokon veszünk részt, és ezt szeretnénk felajánlani mindenkinek. Ez egy szabad, nyitott képzés, amire bárki jelentkezhet. És az, hogy miért Emmausnak hívják, igazából ez egy év, ugye ez egy egész esztendős képzés, 7 hét végéből áll, és egy lelki gyakorlatból, és arra hívjuk végül is erre vágyó résztvevőket, hogy töltsenek el egy évet Jézussal, mint az emmauszi tanítványok, hogy együtt jártak Jézussal az úton. Ez is egy olyan útonjárás legyen egy egész esztendőben, ami egy valódi, nem tudom, megtérést hoz meg, és valódi felismerést az életükben, hogy tényleg megismerjék az Urat, hogy jobban megismerjék az Urat. Úgy néz ki ez az emmausz képzés, hogy megérkezünk tényleg úgy, ahogy vagyunk, családosokat is várunk szeretettel, gyermekekkel együtt, most már egy korhatár, azt hiszem 13 éves korig hozhatnak gyereket a résztvevők, de hogy ez egy olyan történet, ahol tényleg elindulunk egy úton, azzal, amik vagyunk, minden gondunkkal, örömünkkel, családunkkal tele az autó, és megérkezünk egy hétvégére, ahol fel fogunk fedezni olyan embereket, akiket lehet, hogy soha az életben nem fedeztünk volna föl, akikkel együtt fogunk járni. Egy lelki utat, egy közösségi utat. Talán ezt szeretném kiemelni így az Emmaus képzésben, ami egyrészt egy intellektuális képzés, tehát valódi nagyon jó előadásokat hallhatunk, külföldi előadóktól, többen jönnek Franciaországból, atyáktól, szerzetes nővérektől, testvérektől, családosoktól, de tényleg egy nagyon komplett anyagot adnak át. Azonban talán még ennél is fontosabb az a közösségi képzés, amit megélünk ez alatt az év alatt, ugyanis rendszeresen találkozunk, beszélgetünk, ismerkedünk, ott vannak a gyermekek, együtt étkezünk, tehát számtalan lehetőség van arra, hogy egy ilyen valódi testvéri közösség jön létre. És hát nagyon extrém, ez tényleg egy nagyon radikális döntés. Azt gondolom, hogy aki úgy dönt, hogy elvégez egy Emmaus képzést, mindenképpen tényleg azt gondolom, hogy Jézus hívja őt erre, mert 7 hétvégét odaadni egy évből, plusz 1 hetet, egy csendes lelki gyakorlatra, az tényleg egy különleges dolog. Ez egy nagyon radikális döntés, de egy olyan döntés, ami tényleg az Isten felé visz, jóra visz.
Az a plusz 1 hét, az mit jelent? Mit tartalmaz az 1 hét?
Az 1 hét az egy csendes Szent Ignáci lelki gyakorlat, amit ugye a jezsuiták is ajánlanak sokszor, tehát van, aki ezeket ismeri már, azonban azt hiszem, hogy elég kevés lehetőség van Magyarországon arra, hogy be tudjunk jelentkezni egy 1 hetes Szent Ignáci csendes lelki gyakorlatra. Ez egy olyan alkalom, ahol előadások vannak délelőttönként, délután van egy alkalom a lelki vezetővel, körülbelül egy fél órás beszélgetés, arról mit éltünk meg a napon, illetve körülbelül 4 imaidő van egy napban, tehát lehetőség a személyes imára, elcsendesedésre, és az egész hét csendben zajlik, tehát ide a résztvevők természetesen gyermekek nélkül érkeznek, de párban attól lehet jönni. Nem beszélgetünk ez alatt az alkalomat. Hát a legkülönlegesebb ugye tényleg a Szent Ignáci lelkiségnek a szíve, meg a gyökere, meg mindene, a lelki gyakorlatok, hogy ott vagyunk Istennel, önmagunkkal. A lelki gyakorlat az tavasszal van, tehát a vége inkább a második felében a képzésnek.
Szeptemberben indul mindez, amiről most beszélgettünk, de már most érdemes jelentkezni. Milyen felületeken és hogyan lehet jelentkezni?
Több lehetőség van. Tehát az egyik, amit mindenképpen ajánlanék, az az, hogy még vannak ima csoportjaink, ez azt jelenti, hogy aki Budapesten lakik, tud velünk találkozni személyesen, mert minden kedden találkozunk a Szent Angéla gimnáziumban, Budán, a második kerületben, ahol keddesténként 8-tól van egy ilyen dicsőítő imaest, és ott nagyrészt a közösség tagjai is ott vannak, és a szervezők is. Tehát ez egy olyan alkalom, ahol meg lehet egy picit ismerni a közösséget és a tagokat, talán könnyebb döntést hozni. Tehát ez egy ilyen tényleg egy tök jó lehetőség, mert ott találkozunk személyesen. A másik lehetőség az pedig az, hogy ha valaki az interneten beüti a keresőbe, hogy Emmaus képzés, akkor fel fogja dobni a kereső a Sömennöv közösségünknek a honlapját, és abban ott minden információ megtalálható, röviden a képzésről, árak, egyebek, illetve egy kontakt is, akivel lehet beszélni telefonon, aztán pedig személyesen. Azt gondolom, hogy az elköteleződés foka miatt mi azt kérjük a résztvevőktől, hogy részt vegyenek mind a 7 hétvégén. Most nyilván lehet betegség, meg mindenféle egyéb oka miatt nem tud mindegyiken ott lenni, de alapvetően úgy kell az évet tervezni, hogy ott vagyunk mindegyiken, mert úgyis bejön 1-2 alkalom, amikor nem lehet. Tehát az nyilván betegség miatt, vagy bármi más gondok miatt. Tehát azért elég komoly elköteleződés, emiatt van egy személyes találkozó, aminek talán végén, vagy utána születik meg az a döntés, hogy igen, szeretnék egy ilyen képzésen részt venni, és akkor együtt elindulunk ezen az úton.
Aki már elvégezte, gondolom önök is elvégezték, mit kaptak ettől a képzéstől?
Amit én mindenképp kiemelnék, hogy nekünk 3 gyerekünk van, és az egész család részt vett ezen a képzésen. Nagyon jó volt azt látnunk, hogy a gyerekeink, akiknek korosztály szerint voltak külön programok, ők is átéltek nagyon sok élményt ott, és közelebb kerültek az Istenhez, az ima életük megváltozott. Sőt, az is nagyon jó élmény volt, hogy a gyerekeink más testvérekkel étkeztek a közös étkezések alkalmával, tehát ők közölték is velünk, hogy ők nem ülnek le hozzánk, hanem más felnőttekhez, például idősebbekhez, akik nagyszüleik lehettek volna, vagy fiatal felnőttekkel szerettek együtt lenni, és nagyon-nagyon sokat töltöttek ezeken az alkalmakon. Ez a gyerekek vonatkozása. A miénk pedig az, hogy egy nagyon nehéz időszakban voltunk, amikor erre a képzésre jártunk. Költözések, munkahelyváltás, tehát igazából kerestük a helyünket, és akkor tapasztaltuk meg azt, hogy a Szentírás mennyire tud vezetni. Az egyik este, amikor arról beszéltünk, hogy egyáltalán melyik városba költözzünk, és hogyan tovább, akkor Ageus próféta könyvét olvastuk, és ott volt a válasz, hogy ne az otthonunkkal foglalkozzunk, hanem a templomot keressük, és így találtuk meg Veresegyházat, ahol éppen épült a templom, és egy videó segítségével találtunk erre rá aznap este Győrben, és most ott élünk, és érezzük, hogy ez valóban Istentől való döntés volt.
Én Franciaországban végeztem még ezt a képzést, elég régen, több évvel ezelőtt. Nekem, ami bennem maradt, az tényleg az, hogy olyan hely, ami a békének a helye, ha lehet ilyet mondani, mert jó együtt lenni, jó közösségben lenni, és azt gondolom, hogy ezeken a képzéseken megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent az, hogy Istennel békében lenni. Valahogy egy kicsit más dimenzióba kerülünk át a hétvégének köszönhetően. Lehet, hogy nem az első alkalom, mert még mindenki új, de mivel hogy van egy jó kis ritmusunk, tényleg egy olyan ritmus, ami követhető, élhető, tehát a hétvégét azt nem úgy kell elképzelni, hogy darálunk 5-6 előadást, és akkor fáradt adja, megyünk haza, hanem tényleg van idő a személyes imára, a pároknak van idejük együtt tölteni egy kis időt, a gyerekek rengeteget játszanak, van idő kényelmes az étkezésre, akár egy siesztára, tehát tényleg olyan a program, ami adaptált egy jó hétvégi programnak, tehát nem félelemmel készülünk, hogy jó, én most az Emmaus hétvégét kipurcanunk, nem tényleg lehet pihenni is, tehát ez egy nagyon jó fontos dolog, és ez azzal jár, hogy tényleg megtapasztalunk egy békét, egy örömöt. Én amikor végeztem egyébként, akkor még egyedülálló voltam, azóta nekünk is 3 gyermekünk van. És a papságon gondolkodtam, tehát ez egy nagyon jó alkalom arra is, aki a hivatását keresi, gondolkodik, hogy szerzetességem, vagy akár papságon a fiúk, hogy ez egy tök jó alkalom arra, hogy egy évet ezzel a kérdéssel is töltsenek, nem non-stop, de hogy mégis ezzel a kérdéssel is oda tudják tenni a jó Isten elé ezt az évet úgy, hogy hú, uram, merre hívsz engem, nem tudom, lehet, hogy egy szemináriumban elkezdenék egy évet, vagy egy szerzetes közösségben, tehát erre is egy jó alkalom, nekem ez egy ilyen hely volt. A családosodnak pedig tényleg, ahogy Zsófi is itt mondtad, nagyon jó alkalom az egész családnak. Tehát ebbe az a szép, hogy egyénileg is nagyon fontos lehet, pároknak is fontos lehet, illetve a gyermekeknek is. És néha azt gondolom, ez jó Istennek talán a humora is, vagy nem is tudom, szervezőként azt látom, hogy alapvetően a felnőttekkel foglalkozunk, a gyermekprogram az úgy pluszban van. De hogy nemrégen ismertük fel ezt, hogy erről beszélgetünk, hogy lehet, hogy jó Istennek talán még a gyermekek fontosabbak ebben az egészben, mert ők olyan fiatalon tapasztalják meg ezt a közösségi együttlétet, együttétkezést, beszélgetést, tényleg, ahogy Zsófi is mondta, idősekkel, egymás között, látva a szüleiket, hogy imádkoznak, meg ilyen furcsa dolgot csinálnak, tehát, hogy tényleg a hétköznapoktól elütő, hogy szerintem a gyermekeknek talán néha fontosabb ez az egész, mint a felnőtteknek. Lehet, hogy a Jóisten inkább a gyermekekkel foglalkozik, kicsit túlozva. De hogy egy nagyon jó alkalom, azt gondolom. Hát látjuk azt, hogy sokszor a programjainkra a gyerekek hozzák már vissza sokszor a szülőket. Tehát ez egy ilyen családi kaland.
Tehát függetlenül attól, hogy a hit fejlődés útján éppen hol tart az illető, vagy akár kereső, lehet jelentkezni? Kiket várnak? Kik lehetnek Emmauszi tanítványok?
Az igaz, hogy a résztvevői nagy része, mondjuk a 90% inkább fiatalabb, tehát az 20 és 40 év között van, de vannak mindig idősebbek is köztünk, ami nagyon jót tesz egyébként a csoportnak, meg az egész képzésnek. De a képzés nagyon fontos, hogy várunk fiatalokat, egyedülállókat, akik akár fontos kérdések előtt állnak, akár csak meg szeretnének pihenni a munkahelyi teendői közepette, illetve várjuk a családosokat is, És ami nagyon fontos az, hogy a Sömerev közösség fő munkája színe az ökumenizmusért való törekvés, ezért ezen a képzésen is természetesen nagy szeretettel várunk más felekezethez tartozó keresztényeket is, nem csak katolikusokat, hanem nagy szeretettel reformátusokat, vannak is egyébként köztünk a közösségben evangélikusokat, vagy más kis egyházhoz tartozókat is. Nyilván a lényeg az, hogy tényleg Jézusra akarjuk tölteni ezt az évet. Tehát ez nem egy keresőknek szóló képzés, hanem tényleg annak, aki azt mondja, fú, én szeretem Jézust, szeretnék többet tudni róla, szeretnék hozzá közelebb kerülni.
A Sömennöv közösség által szeptemberben indítandó Emmaus képzésről Sóskuti Varga Gergellyel és Jeneiné Kisszebeni Zsófiával Hámori Kinga beszélgetett. A 72 tanítvány mozgalom és a Párbeszéd háza június 16-án Legyetek hálásak címmel rendez konferenciát, melyre minden érdeklődőt várnak 9-től 17 óráig a 8. kerület Horánszky utca 20-ba. Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem környezettudományi tanszékének docense, a konferencia tudományos programjának szervezője mondja el, miért esett a választás a hála témájára.
A hála témája két olyan dologhoz is illeszkedik, ami aktuális, Magyarországon is és világszerte. Az egyik a Laudato Si enciklika végrehajtása. Ugye Ferenc pápa használta ezt a szót a saját enciklikájával, ebben az enciklikával kapcsolatban, hogy idézet következik, remélem, hogy az abban mondottak végre lesznek hajtva. Tehát ez egy program enciklika. És már a Bálnában, tavaly szeptemberben a teremtésvédelmi konferenciánk is olyan témákat villantott föl, amelyeket Ferenc pápa Laudato Si-ben érint, amelyeket felmutat, ahol teendője van a keresztényeknek, és amelyeknek a magyarországi helyzetét próbáltuk valamiképpen érzékeltetni. A hálára Ferenc pápa két dolgot mond ugyanígy a Laudato Si összefüggésében. Az egyik, hogy az ökológiai megtérés gondolata az a teremtés iránti hálából fakad, és a teremtés iránti hálát feltételezi. A másik, amikor már a Laudato Si kiadása után az irgalmasság lelki cselekedeteit kibővítette egy 8-kal, ugye 7 ilyen irgalmasság cselekedete van, a lelki cselekedetét kibővítette egy 8-kal a teremtés hálás szemléletével, és a testi cselekedeteit is egy 8-kal, ugye a teremtés gyógyításával. Ilyen értelemben tehát ez a konferencia is illeszkedik ahhoz a vonulathoz, ami abban próbál segíteni, hogy tényleg hajtsuk végre a Laudato Si-ben mondottakat. De ígértem egy második szempontot is. Bíboros úr vetette föl, talán egy évvel ezelőtt, hogy amikor készülünk az Eucharisztikus kongresszusra, ugye, ami itt jön majd 2020-ban, akkor ehhez a tudománynak is hozzá kéne valamilyen módon tenni a magáét. Tehát általában a tudománynak. És ezzel kapcsolatban hát az a megtiszteltetést ért engemet is, meg más kollégákat is, hogy Bíboros úr ezt említette, és kérte, hogy gondolkozzunk rajta. És itt is, ha én, mint természettudományos szakember, elkezdek gondolkozni egy ilyen témán, mint az Eucharisztia és az Eucharisztikus kongresszus, akkor ugye a tudósok hajlamosak a gyökereknél, az alapoknál kezdeni. Ugye a Görögországban még mindig úgy köszönnek meg nekünk valamit, ha ott vagyunk, hogy Eucharisztopoli. Köszönöm szépen, vagy sokszor köszönöm ugye szó szerint. Az Eucharisztia alapvetően hálaadás. És az Úristennek való hálaadás a Szent Misében is történt, és átrakódik az Eucharisztia szónak az eredeti jelentése, átmegy a Szent Misére, átmegy a Szent Mise legfontosabb pontjára, ugye az oltári szentség megjelenésére, és ez minden rendben is van, de azért ne felejtsük el az eredeti jelentését sem a szónak, a hálaadás, a hála miben léte. És a hála miben létéről gondolkozunk, még mindig, mint tudósok, tehát tudományosan próbálunk gondolkozni róla, akkor a keresztény tudósban, a katolikus tudósban elkezd visszhangozni az a minden héten hallott szókapcsolat, hogy méltó, igazságos, illő és üdvösséges, hogy neked mindig és mindenben hálát adjunk. Akkor nyilván igaznak tartjuk ezt, amit elmondunk. Ez egy állítás, akkor is, ha imádság, de akkor is ez egy állítás, hogy üdvösséges dolog az, hogy neked hálát adjunk. Az üdvösséges szónak a latin eredete, a salutare, az nem csak azt jelenti, hogy az örök életre vezető dolog az, amiről beszélek, hanem azt is, hogy ez valamire megoldás, hogy ez egy megoldást jelentő dolog. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy ha ez mind így van, már pedig hát hogy ne lenne így, akkor ennek egész egyszerűen, ez tetten érhető kell, hogy legyen, ennek hatása kell, hogy legyen. Ha a hálára ezt mind elmondhatjuk, amit hetente elmondunk, akkor a hálának a hatása tetten érhető már e világban is, ahogy a mi úrunk mondta. Nem csak odát, hanem már e világban is. És arról kezdtem beszélgetni kollégákkal, számos tudományág képviselőivel, hogy milyen érdekes lenne leltárt teremteni magunk körül avval kapcsolatban, hogy mi minden van az ember életében, amit nem magának köszönhet, ami az igazából semmi köze, amit készen kapott, talált, és ami mellett sokszor elmegy, mint természetes mellett, pedig ez önmagában nem természetes. És hogy vajon, ha tudatosabbak és hálásabbak lennénk mindezekkel a dolgokkal kapcsolatban, akkor egy ilyen magatartás és hozzáállás jelentene-e valóban megoldást valamire és mire? Hogyan változna egyén, közösség, társadalom, ha hálásabbak lennénk mindazokért a dolgokért, amelyekért joggal lehetünk hálásak? Ebből az alapgondolatból, a kollégákkal való beszélgetésekből, az ő visszajelzéseik által, a készségük, a lelkesedésük által alakult ki és formálódott végül az a program, ami meg fog valósulni szombaton.
Mondhatjuk konferenciának, csak az nagyon hivatalosnak tűnik, de mondjuk nyitott nap, vagy eszmecsere napja, mindenkit vár, bárki jöhet a jezsuiták párbeszédházába, de vajon tényleg meg tudja azokat is szólítani, vagy azok számára is mondhat valamit, akik nem hisznek, nem ebből az alapból indulnak ki, hogy az Isten megteremtette a világot, és az emberre rábízta, hanem egyszerűen csak arra gondol, hogy a hála az lehet, hogy az ő egyéni életében, vagy akár a családjában, a közösségében valamit hozhat.
Nagyon köszönöm, hogy ezt megkérdezte, mert igen, az a válasz, hogy igen, sőt, ezen a konferencián igazából ez a fontosabbik kérdés és a fontosabbik reményünk. Tehát az, amit úgy Isten igazából körül szeretnénk járni, az éppen az evilági, a kézzelfogható, a reális hatásai a hálának. Ugye a konferencia címében is megjelenik ez a fölvetés, ugye kérdőjele, hogy a hála, mint a fenntarthatóság alapja, mint a fenntartható magatartás alapja. Ugye a fenntartható magatartás az azt jelenti, hogy úgy viszonyulok a természethez, és úgy viszonyulok a másik emberhez, hogy a kapcsolatunk stabil maradjon. A kapcsolatunk mindkét oldalon stabil maradjon, megbízható, stabil, nyugodt, jó maradjon. Na most ez egy teljesen evilági dolog, és úgy gondoljuk, akik itt tudományos szakemberek összehívünk, hát nem csak az én disziplinámból, hanem számosan, akik olyan információkat hoznak, amihez én nem értek, és kíváncsian várom a megszólásaikat, de úgy gondoljuk, hogy igen, teljesen evilági szemmel is érdemes végig gondolni ezt a kérdést, hogy legyünk tudatosabbak mindazzal kapcsolatban, amit kapunk, és legyünk hálásabbak érte, mert ezzel csak használhatunk magunknak, másoknak és az egész világnak. És az örök élet dimenziójának itt a kikapcsolásával is, vagy a nem bekapcsolásával is ennek a diskurzusnak tökéletesen megvan a tudományos értelme.
Többségében szakemberek vesznek részt egy ilyen konferencián? Vagy teljesen laikus is jöhet, akinek semmi előtanulmánya nincs?
Úgy alkottuk meg a programnak a szerkezetét, hogy közérthetően, de tudományos forrásokból fölvessük azokat a témákat, azokat a dolgokat, amik így megjelenhetnek a hála kérdés szempontjából, a természet adományait, a társadalom adományait, a tudás, a technika adományait, amit itt találtunk. Aztán egy picit végig gondoljuk azt, hogy korábban, régebben milyen hagyománya volt az emberek életében, a néprajzban, akár az egyházi liturgiában a hálaadásnak, az erre való reflexiónak. És utána elég hosszú beszélgetés következne az összes résztvevővel, csoportokra oszolva különböző témákban, egy kicsit arról, hogy kiben hogy rezonál ez, és a saját életéből mit tud hozzátenni. Tehát mi nagyon is szeretnénk, ha nem csak olyanok jönnének a konferenciára, akik úgy érzik, hogy valamilyen szempontból kutatási eredményeik vannak, amit ehhez hozzá tudnak tenni, hanem egész egyszerűen olyan emberek, akik a maguk mindennapi tapasztalatát ebben a témában meg tudják szólaltatni. És utána ezeket a tapasztalatokat megpróbálnánk ismét visszahozni egy közös összejövetelre a konferencia utolsó szakaszában, ahol megint csak egy kicsit szakemberek részvételével kiértékelnénk a hallottakat, és megpróbálnánk valami konklúziót levonni. Tehát ez egy nyitott konferencia minden érdeklődő számára.
Zlinszky Jánost, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensét hallották. A konferencia tehát június 16-án 9 órakor kezdődik Budapesten, a Horánszky utca 20-ban, a Párbeszédházában.
Szent szeretet, szűz szeretet, ünneplő, derű szeretet, kiben nincsen semmi bűn, de minden örömöt ismer, s meri megcsókolni Istent bizalommal, mindig hűn. Hol ez megvan, mi hiányzik, s kiben nincs meg, legyen bárki egyenlő a senkivel. Szeretetben lesz a lélek arája az istenségnek, s Krisztusával egybe kell. A szeretet fut lihegve, soha se lankadt futó kedve, egyre-egyre sebesebb. Mégis későn ér, úgy érzi, mert mindig késő elérni, ami után úgy eped. Szent Bernát az isteni szeretetről.
Szeretnéd nélkül leélni, de tudod, nem lehet. A szenvedés veled fog járni, amíg csak élsz, elfogadhatod keresztet, mit Jézustól kapott a szíved. Nézheted unottan mások könnyeit, le is téged. Please. van erőd, hogy mások könnyét letöröd. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadne. Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. Szívedet néha törjárja majd át, sokszor úgy hiszed, hogy nincs kiút, már nincs tovább. A láthatár sötét ködbe vész, nincs út, nem látok merre mész, nincs szív, melyre dobbanhatna szíved. De életed, ne hagyd, hogy szétulja a kétség, tudod, van remény. Jézustól mindig jön segítség, nézz körül, hol segíthetsz. Két karoddal átölelhetsz, mosolyod, mi ráfelel, hidd el az égig emel. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadne. Jézushoz hív, hozzá emel. Jézushoz vonz a szenvedés. Kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadnád. Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. A porba sújt, kiüresít, próbára tesz, de meg
Reményik Sándor, tündérfok. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál hosszan térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasul vágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson vár be. Csak az a kérdés, oda találsz-e? Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja a két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint a kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet, s botlasz újra sok rögös, buta úton. De mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson.
Parancs János. Mégis. Mintha csak átutazóban, időlegesen, megszállva egy-két napra egy olcsó vidéki szállodában, úgy élek itt, mintha csak ide vetődtem volna, s valami csatlakozásra várnék, ami egyre késik. Ténfergek a hajnali ködben, kiismerhetetlen torlaszok, csapdák és indulatok között, meg-megújuló reménykedéssel, mégis az emberi mértékkel mérhető élet valahol itt lapulhat, karnyújtásnyira tőlem.
Minden arra.